153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Nagyon nagy öröm számomra, hogy köszönhetem a stúdióban Acsai Gabriellát, családállítás vezetőt. Szia, köszöntelek a stúdióban.
Szia Ági, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat.
Bevallottad nekem, ha nem vallod be, akkor is látszott, hogy mennyire ideges voltál, és beszélgettünk készülve a riportra, hogy neked már erről az idegességről egy csodálatos idézet jutott eszedbe.
Igen, idefelé sétálva eszembe jutott, hogy szeretném egy számomra kedvenc könyvemből idézni, szeretnék egy élethelyzetet. Ez a könyv a Dan Millman, Erre születtél című könyve, és ez az élethelyzet arról szól, hogy amikor a Dan tornász, és eljön az a gyakorlat, amitől ő nagyon fél, és azt mondja az edzőjének, hogy én félek, ezt nem tudom megtenni. És azt mondja neki az edzője, hogy értem, és most ugorj. És miből gondolod azt, hogy a félelmeid ellenére nem tudsz cselekedni? Szóval, hogy ebben az attitűdben vagyok most én itt jelen, hogy a félelmeim ellenére cselekedve idehoztam önmagam.
Már csak azért is, mert nem is kellett messze jönni, és azt is mondtad, hogy tegnap még az is megfordult a fejedbe, hogy visszamondod a riportot, de szerencsére nem tetted. Egyébként ez nagyon ismerős érzés talán sokak számára, hogy a bátorság az nem az, hogy frankón nem félünk semmitől, hanem de félünk valamitől, és mégis tudjuk, hogy bele kell menni, és meg kell oldani valamit. Na, de ennek már köze van a családállításhoz. Gabi, én vettem már részt családállításon, talán nem ismeretlen a fogalom sok hallgatónk előtt, de tulajdonképpen mit jelent ez? A személyiségfejlesztés kapcsán pont Kohut Zoli is említette tegnap, hogy aki el akar indulni a személyiségfejlesztés útján, egyik út lehet a családállítás. Tulajdonképpen ugye maga a személyiségfejlesztésben, meg az önismeretben mit jelent ez a családállítás, illetve honnan ered?
A családállítás módszerét Bert Hellinger többféle terápiából ötvözte össze. Többek között tanulta a családterápiát, csoportdinamikát, NLP-t, tranzakcióanalízist, és ezeket a módszereket ötvözve, illetve a saját tapasztalatait hozzátéve alkotta meg a családállítást, mint módszert.
Én azt is hallottam, hogy ő tulajdonképpen Afrikába misszionáriusként működött, és egész módszernek az eleje talán innen indult, hogy ott tapasztalt valamit.
Igen, ő pap misszionáriusként tevékenykedett Dél-Afrikában, és ott kezdte el megfigyelni ezt a csoportdinamikát, hogy emberek között valami láthatatlan energia és láthatatlan fonál szövődik életük során.
És ugye ebben gyógyították egymást, tehát hogy hogyan tapasztalta ő ezt?
Igen, mint itt korábban már a beszélgetésünk során is említettük ezt, hogy voltak ezek a megfigyelései, hogy egészen egyszerűen összegyűltek az emberek, és ezáltal, hogy összegyűltek, összeadódtak az energiák, tehát abból a célból jöttek össze ezek a csoportok, hogy gyógyítsák egymást. Bert Hellinger ezeken a csoportokon megfigyelte, hogy ahogy összegyűltek az emberek, tényleges tevékenységük nem volt, de ezáltal, hogy összegyűltek, összeadódtak az energiák, így születtek megoldások.
Elakadt problémák esetén? Tehát valakinek valami baja volt, és akkor összegyűltek, és így megoldódott?
Igen, elakadt problémák, élethelyzetek esetén. Igen.
Hol találkoztál ezzel a módszerrel? Honnan indult ez a te életedben?
Az én életemben ez úgy indult, hát tulajdonképpen kicsit kettős bennem ez a dolog, mert hogy egy eléggé fájdalmas életeseményhez köthető. Amikor édesanyám megbetegedett, és én azt éreztem, hogy valami külső segítségre van szükségem ahhoz, hogy én ezen az úton tudjam őt segíteni, és így kerültem el kineziológushoz, illetve családállításra, és ott nekem nagyon meggyőző volt az, amit megtapasztaltam, illetve amit a csoportvezető elmondott, ő egyébként egy pszichoterapeuta, és azt a saját életéből való példát mesélte el nekünk, hogy észrevette azt, hogy időről időre, akárhogyan is próbálta segíteni a betegeit, mindig időközönként visszatértek ezek a betegek hozzá, hogy mégsem tudták megoldani a problémáikat. Így aztán ő kezdte keresni, hogy valami más lehetőséget, más lehetőség iránt kezdett keresni. Tehát, hogy ez nekem nagyon-nagyon meggyőző volt, hogy egy tanult pszichiáter nyilatkozta ezt, aztán pedig innentől kezdve számomra sem volt megállás, hogy egyre több csoporton vettem részt, elsősorban Szegeden és Budapesten, és egyszer csak eljött annak az ideje, hogy lehetőség volt megtanulni ezt a módszert.
Családállításról beszélgetünk Acsai Gabriellával. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést, és hát nem is mondtuk, hogy hamarosan lesz egy családállítási csoport, ahova esetleg aki szeretne elakadt problémával jelentkezés kíváncsi a módszerre találkozhat. Ezt mikor is lesz?
November 20-án szombaton 9 órától várok szeretettel minden érdeklődőt.
Nyilván a közösségi oldalon megtalálhatnak a neved alapján, és jelentkezhetnek, akiket érdekel vagy érint. Családállításról fogunk tovább beszélgetni, partnerünk tehát Acsai Gabriella, családállítás vezető. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai interjút Acsai Gabriellával, családállítás vezetővel. Én azt gondolom, hogy talán az egyik legizgalmasabb, és hát én számomra nagyon logikus és elképzelhető dologról van szó, ha bár van benne egy kis megfoghatatlan izgalom. Meséld el nekünk, hogy hogy is zajlik egy ilyen családállítás. Ugye tudjuk, hogy Hellingertől ered, ő ötvözött sok módszert, és igazából elakadás, az ember életében van valami elakadás, az segít megoldani, már az afrikaiak ezt művelik, szóval az annyira izgalmas. Szóval hogy zajlik egy ilyen családállítás tulajdonképpen?
Igen, a családállítás nagyszerű lehetőség arra, hogy ha például észrevesszük azt életünkben, hogy időről időre ismétlődik egy nehézség, egy probléma, amivel egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, és a tudatos énünkkel eldöntjük, hogy már pedig én ezt innentől kezdve másképp csinálom, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy megint ugyanabba a cipőbe járunk, mint amit már nagyon-nagyon el akarnánk kerülni. No, ezért is szerettem én bele ebbe a módszerbe, ami tulajdonképpen úgy zajlik, hogy egy eseményre be lehet jelentkezni állítóként, illetve segítőként is.
Mit jelent ez, hogy állítóként?
Az állítói szerepbe, aki eljön egy ilyen csoportra, az elhozza nekünk a saját témáját.
A saját problémáját.
Így van, mondok erre egy egész egyszerű, meg hétköznapi gyakoriságú problémát. Nem jövök ki az édesanyámmal. Akármennyire szeretem, egyszerűen nem boldogulunk a hétköznapokban, és állítóként, amikor mi így összeülünk, akkor kiül mellém, és én megkérdezem a témáját. Választhatja azt, és ez nagyon-nagyon fontos, és még a kétkedők szemében még hitelesebbé tudja tenni a módszert az, hogy kérhetnek rejtett állítást, ami azt jelenti, hogy csak az állító és én vagyok jelen, és utána megyünk be ebbe a közös térbe, és ott nem mondjuk el a témát, hanem egész egyszerűen elkezdjük a folyamatot.
Mi ez a folyamat?
Hát igen, itt van egy kicsit ilyen megfoghatatlan része a dolognak, de igyekszem körülírni. Amikor mi így emberek összeülünk ebbe a csoportba, akkor ez az úgynevezett morfogenetikus mező, vagy információs mező jelen van, és ezt az információs mezőt megkérdezve láthatunk rá válaszokra. Hogy egy kicsit életszagúbbá tegyem ezt a morfogenetikus mezőt, mondok egy olyan példát, hogy biztosan hallottátok már, vagy hallották a kedves hallgatók, amikor akár ikertestvérek, vagy közeli hozzátartozók megérzik azt, hogy valami probléma történik a hozzátartozójukkal. és hogy ott is ez a morfogenetikus mezőn keresztül jön létre ez a kapcsolat. Vagy például van az a 100 majom kísérlet, amikor bizonyos cselekedeteket felvesznek ezek a majmok, és egy bizonyos esetszám fölött a másik szigeten élő majmok is ugyanazt a tevékenységet elkezdik végezni. Holott lehet, hogy több száz kilométerre vannak egymástól.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokunknak van ilyen tapasztalata, ha bár nem a kis majmokkal kapcsolatos, hanem tehát házas párok mondják el, hogy megérezték, amikor bajba került a másik, fölhívták, és tényleg baleset volt, vagy ugye az iker kísérleteknél, amikor szétválasztották tudtukon kívül az ikreket, és hogy nagyon magas volt az öngyilkossági arány, mert azt érezték, hogy az egyik felük hiányzik. Tehát, hogy én ezt nem magamnak egy kicsit információs mezőként fordítom, de én ezt úgy gondolom, hogy egy családban van ilyen. Tehát én egy családnak tudom elképzelni, hogy van egyfajta ilyen információs mezője, amely akkor is létezik, ha nem mondunk ki dolgokat. Jól gondolom?
Igen, természetesen a legfontosabb ez a mező a közeli hozzátartozóinkkal kapcsolatban van, tehát a szüleink, a gyermekeink, nagyszüleink, és egészen hetedíziglen fel tudunk menni ebbe az információs mezőbe, hogy megkérdezzük a generációt.
Nagyon érdekes, hogy én hallgattam előadást erről, és ott az hangzott el, hogy de szerintem ezt ugye el tudjuk képzelni, hogy egyszer létezik egy ilyen családi mező, amelyikben benne vagyunk, és hogy ott például, hogyha elhallgatott esetek vannak, hogy mit tudom, abortusz volt, de a később megszülető gyerekeknek nem mondták el, tehát hogy valahogy bántja őt. Tehát, hogy ezek az információk ott léteznek, és tudattalanul is valahogy értjük és érezzük őket. Itt van valahol a dolog lényege?
Igen, köszönöm a kérdésedet. Hellinger törvényeket fogalmazott meg, és többek között ez is az egyik legfontosabb törvény, az odatartozás joga. Nagyon sokszor vannak családokba megtagadott, vagy kirekesztett személyek, életesemények, amik aztán a lelki síkon tovább működnek, és ezért is van az, hogy sokszor nem tudjuk, mi a problémánk, mi okozza a nehézséget, csak azt érezzük, hogy valami nem stimmel.
Tehát lehet, hogy pont egy ilyen kimondatlan, eltagadott, agyonhallgatott esemény sorozat miatt van elakadásunk, nem tudunk valamit megtenni, ami esetleg nem is közvetlen én, hanem a családom információs mezőjében van.
Igen, talán úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb itt a Hellinger-féle családállításban, igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, szerintem elképesztően izgalmas a téma. Acsai Gabriella családállítás vezetővel beszélgetünk. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai interjút. Beszélgető társa Acsai Gabriella, családállítás vezető. Nagyon-nagyon izgalmas dolgokat meséltél el a családállítással kapcsolatban, ugye személyiségfejlesztés, önismeret erősítés, egy-egy elakadt probléma esetén megoldás keresésre adhat választ egy-egy ilyen családállítás, és akkor ott tartottunk, hogy elkezdted mesélni, hogy is néz ki, tehát te vagy mint vezető, vagy van valaki, aki vezetője, akkor van, aki állít, vagyis van problémája hozta, amire nem talál választ. Ugye itt egy családi mező létezik, úgynevezett morfogenetikus mező, remélem jól mondom, Gabi, de látom a szemedből, hogy igen, hogy aminek úgymond a kérdést felteszi, hogy hol lehet az a számára még ismeretlen probléma vagy válasz, ami miatt neki folyton ugyanaz a nehézsége van. Oké, meg van rejtett családállítás, ezt is mondtad, amikor tulajdonképpen csak a vezető és az, akinek a problémája van, tudja a gondot, és ott vannak a segítők. Na, hogy zajlik? Ez nagyon izgalmas.
Igen, tényleg nagyon izgalmas dolog. Az én feladatom többek között az, hogy így amikor elmeséli az állító, hogy milyen problémával érkezett, akkor ezeket a sokszor ilyen nagyon sok felé ágazó életeseményeket így leszűkítsük, és arra a témára állítsunk, ami éppen most legelő van, amire éppen legfőképpen készen áll a lelke, hogy ránézzen. Ekkor, amikor megvan ez a konkrét téma, akkor én kérem az állítót, hogy válasszon ki a segítők közül szereplőket. Nagyon érdekes dolog, és hogy ezért is érdemes eljönni segítőként, mert teljesen vadidegen emberek olyan élethelyzetbe kerülnek így a segítői szerep által, ami abszolút belepasszol a saját életükbe is. Tehát ilyen elképesztő folyamatok zajlanak, és tehát, hogy megvan az, hogy kiválasztjuk a segítőket. Például nagyon egyszerű képekkel érdemes kiindulni, ugye említettem korábban itt az anyával való kapcsolódási problémát, akkor kérem az állítót, hogy válassza ki anyát, és válassza ki önmagát. Ahogy belép ide a térbe, akkor egyszerűen egy kicsit befelé figyel, ráhangolódik, és nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűen nem tud rosszul választani. Tehát lehet, hogy valamit az okos kis fejével kitalál, hogy hú, ez a nő hasonlít leginkább az anyámra, akkor legyen ő. Nem ez alapján fog választani, hanem lélek szintjén történik ez a kiválasztódás.
Vagy ha egy hétköznapi fogalom, tehát megérzés alapján.
Igen.
Tehát megérzés, hogy ki lesz a jó szereplő, aki eljátsza önmagát, meg anyát, meg lehet, hogy más szereplőket is. Nagyon izgalmas. És ők mit fognak csinálni, szereplők?
Igen, a szereplők. Azt szoktam kérni, és ugye van egy ilyen kis bevezető minden csoport előtt, azt szoktam kérni, hogy az okos kis fejünket próbáljuk kizárni, ami teljes egészében természetesen nem tudunk megtenni, de leginkább a testérzeteinkre, az érzelmeinkre hallgatunk, illetve van-e mozdulás, lefagyottság, számtalan ilyen példa tud lenni, és ez alapján indul meg egy-egy folyamat.
Itt mit képzeljünk el folyamat alatt? Elindul egy játék, egy szerepjáték?
Nem szerepjáték, nem, mert itt már a tudattalannal dolgozunk. Nekem az egyik kedvenc példám a jéghegy, aminek a jéghegy csúcsa, ami ugye kilátszódik a vízből, az az életünk 30%-a, az a tudatos énünk, és a jéghegy többi része a láthatatlan, az a 70%, az a tudatalatti, és itt már a tudatalatti lép mű. Működésbe.
Tehát úgy képzeljük el, hogy ott vannak a szereplők, és akkor ők ide-oda állnak egymáshoz képest, lehet, hogy szavak se hangzanak el?
Igen, nekem egyre inkább azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon fontossá válik a csend, mert hogy a csendben közben rengeteg minden tud megtörténni, és az én feladatom az, hogyha mondjuk születik egy oldómondat, vagy egy, és erre is ki kell, hogy térjek az oldómondatra, vagy egy-egy mozdulatot látok, akkor megkérdezzem a résztvevőt, hogy és most mi zajlik benned. Lehet például nagyon érdekes szokott az lenni, hogy valaki azt mondja, hogy én nem tudok mozdulni, hogy akarok menni és lépni, de egyszerűen nem tudok mozdulni, és egész egyszerűen ez akkor a lefagyottság érzése, ami teljesen rendben van.
Említettél oldó mondatot.
Igen, Hellingernek vannak nagyon egyszerű alap oldó mondatai. Ide az anyai kapcsolatra visszatérve példaként, nagyon hatékony és egész egyszerű oldómondat tud lenni az, hogy tisztelem a sorsodat. Vagy nehezebb folyamatokban lehet, hogy a köszönöm az életemet helyett csak azt tudja kimondani az állító az édesanyjának, hogy tudom, hogy az életem tőled származik. És ugye ez tény, tehát itt nem kell hálásnak lenni, itt nem kell szeretni az anyánkat, mert lehet, hogy olyan horderejű problémák történtek, amik egész egyszerűen nem engedik, hogy ezek kimondódjanak. De ezzel, hogy elismerjük, hogy tudom, hogy az életem tőled származik, ezzel már meg tud indulni az oldódási folyamat.
Talán sokakban felvetődik a kérdés, hogy el is tudjuk képzelni ezeket a láthatatlan szálakat, amik akár élő, akár esetleg már meghalt közvetlen hozzátartozóink, családtagjaink, rokonaink között vannak, és hogy itt egy gubancot kiderítünk, de miért nem az állító, akinek a problémája, gondja, elakadása van, szerepel ebben a úgymond játékban?
Nagyon fontos, hogy ő kívülről tudjon ránézni ezekre a folyamatokra, mert ezáltal tudja tudatosítani. Rálát, egy-egy élethelyzetre, és ezáltal jön a megértése. A folyamatok végén viszont nagyon sokszor van az, hogy kicseréljük, vagy beállítjuk az őt megszemélyesítő szereplő mellé az állítót is, hogy aztán ő is tapasztalja meg a saját bőrén keresztül is ezeket az érzeteket, ami épp ott van akkor a folyamatokban.
Jöjjön most egy kis zene, hiszen nem egyszerű dolgokról beszélgetünk, ugyanakkor hát nagyon hatékony módszerről, hiszen ugye említetted, hogy a te pszichiáter segítőd keresett új megoldás, és ezt a megoldást találta hatékonynak a páciensei számára, és hát nyilván Afrikában sem véletlenül használják ezt gyakorlatilag úgymond kicsit intuitíve, ösztönösen az ehhez hasonló módszert. Innen fogjuk folytatni, hiszen még rengeteg kérdésünk van a családállításról. Acsai Gabriellával, családállító vezetővel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai témánkat. Interjú alanyom Acsai Gabriella, családállítás vezető. Ugye nemrégen hangzott el Kohut Zoli szájából, aki szintén személyiségfejlesztési útként mutatta be a családállítást, és hát erről beszélgetünk. Csodálatos, izgalmas, de még van bennem, és talán a hallgatókban is a csapat kérdés. Ugye, tehát ha valaki elakadt, akkor tulajdonképpen létezik egy családi morfogenetikus információs mező, már nem élő hozzátartozóink, élő hozzátartozóink, és akkor talán ez a mezőben van a megoldás, amire ráláthatunk talán ennek a módszernek a segítségével. Hogy lehet az, hogy ugye említetted, hogy szerencsés, hogyha idegenek a segítők, és ők fogják a mi szerepeinket, meg a családtagjaink szerepét felvenni, honnan tudják ők, hogy milyen az én családi mezőm, információs mezőm?
Hát köszönöm, nagyon jó a kérdés. Egész egyszerűen egy kicsit befelé figyelve, ráhangolódva egyszer csak el tudjuk kezdeni érzékelni ezeket a testérzeteket, érzelmeket, és hogy az már oda tartozik ehhez a családi térhez.
Az állító családi teréhez, ahol a gubancot keressük.
Így van, igen.
Hát ez nagyon izgalmas, és őszintén egyébként teljesen el tudom képzelni, hogy ez működik, és van. Az meg de főleg nekem nagyon beszédes, hogy ez az információs térben az elhallgatott dolgok nagyon tudnak fájni. Hogy tulajdonképpen sokszor tényleg ez a kulcs.
Igen, és nagyon sokszor nem is tudatosan hallgatunk el dolgokat. Nagyon sokszor van úgy, ugye már most ez egyre inkább benne van a köztudatban, hogy a második világháborúban elesettek, hogy mennyire kihatnak még a mi életünkre is, és én úgy gondolom, hogy ezért is nagyon-nagyon fontos és érdemes beszélgetni a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy mi és hogy volt régen, mert egy-egy ilyen beszélgetés során egy csomó mindenre rá tudunk látni, és talán ezzel együtt megértést is tudunk kapni, hogy éppen miért úgy viselkedik az a valaki, vagy miért úgy éli az életét, ahogy.
Hát igen, hirtelen a költő szavai jutottak eszembe, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, nem tudod, hogy honnan ered, milyen mélységből a vétek, az egyeseké, a másoké, a közösségé, tehát, hogy nagyon sokszor mélyben rejlik a valakinek a hülye viselkedése, hogy így mondjam. Nagyon izgít, tehát tulajdonképpen a saját elakadásunkat keressük. Hogy történik a megoldás? Vagy rögtön mondjuk egy ilyen családállítás után valaki látja, hogy kívülről nézem, ugye látom, hogy hol a probléma. Ez megtörténik általában rögtön?
Nem. Egy-egy ilyen állítás során nagyon-nagyon megmozgatjuk a lelket, nagyon-nagyon mélyre megyünk. Egyébként sokszor van úgy, hogy éppen ezért nem is jönnek el első körben, csak így érdeklődnek, mert hogy segítőként vesznek részt, mert hogy lélekszintjén itt meg van bolygatva a téma, és úgy szoktuk mondani, hogy van úgy, hogy fél év is kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen történet beérjen. Azt a példát szoktam mondani, hogy olyan ez, mint amikor egy kis ér elindul a hegy oldalán, és az patakocskává válik, és kiszélesedik egészen egy folyóvá, tengerré. így zajlik ez a lélekben is, ahogy egy hajszányi kis
keresés
elindul, és aztán ez egyre inkább tágul, és kihat egy állítás, ki tud hatni az egész életünkre is akár, és ezzel nem túlzok.
Hát igen, nyilván, hogyha valaki újból és újból abba a problémába szembesül, hogy valakit nem tud elfogadni, vagy valamit nem tud megoldani, pedig logikus lenne, hogy megoldja. Tehát nyilván ez egy nagyon nagy feszítő dolog, hogy elinduljon. De én azt is értem, hogy fél az ember ettől, mint hogy te is féltél a riportba eljönni, és nagy bátorság kellett, hogy remegőt érdekel, ugye, ahogy mondtad. Egyébként maga, amikor már valaki eljut addig a bátorságig, hogy segítők után, én segítőként voltam egyébként, egyszer voltam egy családállításon, hogy mondjuk saját maga mer már állítani, mert annyira nagy a gondja és bízik a módszerben, akkor ott mennyi idő az, amiben átlagban úgy látod, hogy valaki rálát a gondjára?
Ez a rálátás, ez akkor is megtörténhet, ugye, ahogy az állító kívül ül, és látja, hogy mi zajlik. Egy-egy állítás után szoktunk egy kicsit beszélgetni is, tehát már a folyamat ott beindul, viszont erre nem tudok konkrét időt mondani.
Te életedben mindenképp sikeres volt, azt mondtad, és azért is kezdtél el tanulni, illetve vezetni, és azért tanultad meg vezetni ezeket, mert nálad eredményes volt. Nálad hogy működött? Mennyi idő múlva oldódott meg a nehézséged?
Hű, én aztán ahogy belekezdtem ebbe az önismereti munkába, és tulajdonképpen így a családállítás tanulásába is, onnantól kezdve egy ilyen elképesztő folyamat indult be. Hát ennek már most 8-9 éve, és még mindig zajlik, tehát, hogy itt sem tudok konkrét időt mondani.
A megkönnyebbülés, vagy az elindulás, az viszonylag hamar bekövetkezett? Tehát pozitív tapasztalatod volt a módszer után?
Abszolút pozitív tapasztalatom volt már az első állítás után, éppen ezért kerestem és kutattam a lehetőségeket, és éppen ezért kezdtem el tanulni is.
Mielőtt belevágtunk a riportba, azt mondtad, hogy nagyon klassz a családállítás, nyilván azért is csinálod, de hogy a legeslegfontosabbnak a tudatos munkát és keresést tartod, mármint ami az önismeretet és a személyiségfejlesztést illeti, úgyhogy erről foglak faggatni zene után. Maradjanak velünk hallgatóink, Acsai Gabriellával, családállítás vezetővel folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai interjút. Acsai Gabriella, családállítás vezető a partnerem. És hát nagyon sok mindent elmondtál a családállításról, és ígértük, hogy tulajdonképpen itt a tudatosságról fogsz még nekünk beszélni, hogy mennyire fontos.
Igen, viszont hozzátennék még így közvetlenül a családállítás módszeréhez kapcsolódóan egy számomra nagyon-nagyon fontos dolgot, és ez az ősök erejének az elfogadása. És hogy mit is takar ez? Tulajdonképpen... az ősök ereje nélkül egész egyszerűen nem tudunk boldogulni az életünkben. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy lehetséges az, hogy nem voltak jó szüleink, hogy az édesanyánk és az édesapánk ahogyan bánt velünk. Ugye nagyon sokféle élethelyzetet lehet hallani, viszont egy biztos, hogy az életünket tőlük kaptuk. Tehát nélkülük mi sem lennénk. És semmiféleképpen nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenféleképpen imádni és szeretni kell azokat, akik akár bántalmaztak is testileg, lelkileg, hanem azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos ezt tudatosítani, hogy az életünk tőlük származik. És ezzel, ennek az elfogadásával már egy csomó mindent be tudunk engedni a saját életünkbe is.
Tehát valahol elfogadni, hogy ők akkor azt tudták adni, ami lehet, hogy nem jó, de ennyit el tőlük?
Pontosan, igen, ez a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy azt adták, amit akkor adni tudtak.
Akármerről nézzük, ez picit egy ilyen megbocsátás, elengedés típusú dolog.
Igen, és ezzel az egész kapcsolatrendszert ki tudjuk könnyíteni.
Jaj, milyen jó szavak ezek. Azért is tetszik nekem ez, mert nagyon sokszor találkozom avval, hogy hát ugye volt anyám, apám, nem foglalkozok velük, nem érdekel, nem. De hogy én is azt érzem, hogy valahogy, amíg ez nincs kitisztázva, elengedve, megbocsátva, addig, de igen, ott van az életemben, ha nem látom akkor is. Tehát hogy ez egy tök izgi dolog, hogy erről így beszélsz, hogy az ősök ereje, akárhogy nézzük, bennünk van, vagy velünk van, és ha van gondunk, azt el kell engedni, mert addig mi se tudunk menni az életünkön tovább. Hú, de izgalmas. Na, mondtad, hogy a tudatosságot tartod a legfontosabbnak talán, bár nagyon klassz a családállítás, és végtelen sok megold, de hatékony egyébként? Tehát a nemzetközi és a magyar tapasztalatok mit mutatnak a családállítással kapcsolatban? Van-e ilyen adat?
Adatok után nem olvastam, viszont a saját megtapasztalás, és ugye már most nagyon mondhatom, hogy nagyon sok csoporton vettem részt, és abszolút hatékony a módszer. Tehát, mint ahogy a másik kolléganőm szokta említeni, hogy a puding próbálja az evés, tehát, hogy csak mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy tapasztalja meg.
Hány éve vezetsz csoportokat, családállítást?
3,5 éve tanultam, viszont akkor még volt egy fél, 3/4 év, amikor még nem éreztem magam kompetensnek ehhez, hogy vezessek csoportokat, és akkor ehhez tanultam még egy csoportvezető képzést, és ott kaptam egy nagyon fontos kulcsmondatot egyébként, ami a mai napig is kíséri az életemet, Kun Szilviától. Ő azt mondta, hogy tartalak, amíg elhiszed, hogy tudsz repülni. És ennek szellemében hívok mindenkit így a csoportokra.
És hát most is lesz hamarosan, november 20-án, tehát akit érdekel a módszer, és úgy érzi, igenis vannak olyan dolgok, amikre kíváncsi lenne önmagával kapcsolatban, amire nem lát rá, nem tudja megoldani, akkor kereshet az interneten téged, hiszen lesz egy családállítás. Tudatosságról meséltél, hogy borzasztóan fontosnak tartod, talán mindentől fontosabbnak.
Igen, nekem ugye szívügyem a családállítás, viszont talán még nagyobb szívügyem az, hogy azt adjam át az embereknek, hogy mennyire fontos az, hogy elinduljunk az önmunkába, az önismeretbe, és hogy nem is hozzám, ha nem is a családállítás módszerét választva, mert most már hál' Istennek rengetegféle lehetőségünk van, és most már nem kell elutazni Budapestre vagy Szegedre, hanem tényleg ide test közelbe hozzuk ezeket a lehetőségeket, csak nyúljon ki mindenki érte, mert hogy sorsokat lehet megváltoztatni.
Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy sokan talán felfigyelnek és felfülelnek ezekre a szavakra. Miben látod a legnagyobb problémát, amiben ma szenvednek az átlag emberek?
A legnagyobb elakadásnak azt gondolom, hogy nem merünk ránézni a problémákra, tehát, hogy, és én azt tapasztalom, hogy még mindig nagyon ott tartanak az emberek, hogyha nem nézünk rá, akkor az ott nincs. És bocsánat a kicsit erős kifejezésért, attól, hogy egy trágyadombot leöntünk mézzel, az még attól trágyadomb, szóval lehet ezt simítani, foltozgatni, de előbb-utóbb rá kell nézni a nehézségre, és tipikus az is, hogy addig szorítja a prés az embert, amíg egyszerűen már nem bírja tovább, és akkor elindul. És jó lenne, hogyha ezt meg lehetne előzni.
Igen, hát szokták mondani, és én úgy gondolom, hogy így van, hogy a testi betegségek azok a lelki elakadásoknak előbb-utóbb konkrét megjelenési formái, tehát ha addig menekültünk, és addig csuktuk be a szemünket a gondok elől, amíg aztán egyszer csak a testünkbe találkozunk ezzel.
Igen, abszolút, igaz ez is. Tulajdonképpen itt is vissza tudok csatolni édesanyám betegségére, és ami ugye elindított ez az önismeret útján, hogy őt örökbe adták, és aztán testi szinten megbetegítette úgy magát, hogy ő csontvelő rákos, tehát hogy úgy lehetett ezt lefordítani, hogy a velejéig megbetegítette önmagát, azért, mert ő azt élte meg, hogy eldobták, nem szerették. Szóval, hogy ilyen szinten ki tud ez hatni az életünkre.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és az is olyan érdekes, amit előtte említettél, hogy egy probléma újból és újból visszaköszön, tehát így is kezdtük a beszélgetést, hogy a családállításnak akkor is van nagy szerepe, amikor mindig van egy probléma, amiben beleakadunk, mert én a magam életében és a barátaim életében is azt látom, hogyha van egy dolog, amivel nem mer szembesülni, akkor az vagy ilyen formában, vagy olyan formában, de mindig leckeként kerül elő az életében.
Igen, ez így van, és tényleg előbb-utóbb kikerülhetetlenné válik az, hogy ha nem akarom megkeseríteni az egész életemet, akkor elindulok az önismeret, önmunka útján. Amit azt szoktam mondani, hogy senki nem ígér, hogy könnyű, de viszont megéri.
Tehát akkor számíthatunk arra, hogy szintére megő térdel fogunk belevágni, mint ahogy te egy kicsit ebbe a riportba.
Igen, 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 abszolút, de hogy én viszont tudom garantálni itt a biztonságos teret, és az egyik legfontosabb dolog itt a családállítás során, amit kiszoktunk tűzni, a titoktartás. Mert ugye nagyon sok mindenkit így hallomásból tudom, hogy ezt tart vissza, hogy de hát mit fognak szólni mások, hogy nekem milyen problémám van. És azt tapasztalom abszolút, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, és épp elég nagy kereszt az ahhoz, hogy ne azzal törődjön, hogy a másiknak mekkora gondja, baja van.
Vagy legalábbis egy ilyen családállítása már olyan megy el, aki így gondolkodik.
Így van, igen, igen, abszolút.
Tudom, hogy az önismeretnek egy másik útját is segítitek, Erdély Andival együtt. Erről is ejtsünk egy szót befejezésül így a riport végén.
Igen, Erdély Andrával közösen megálmodtunk egy női kört, amiben nagyon-nagyon sok minden belefér, és terveink szerint össze is fogjuk hozni ezeket a csoportokat. November 12-én pénteken 4 órakor lesz a következő ilyen alkalom, egyelőre még kötetlen témával. Szeretettel várjuk azokat, akik érdeklődnek az önismeret iránt, mert meggyőződésünk az, hogy a nők rengeteget tudnak tenni az életben.
Önmagukért, gondolom a férfiak is, de ezt inkább nőknek. A címe?
Mélyülés női kör.
Gabi, annyi mindent osztottál meg velünk, és szerintem nagyon sokan lelkesek lettek, hogy igenis nem kell tétlenül nézni életünk nehézségeit, hanem tehetünk érte, hogy ez megoldódjon. Köszönöm, a családállítás egy rendkívül izgalmas téva, kívánok nagyon eredményes áldott csoportokat, csoportmunkát, és köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Acsai Gabriellával, családállítás vezetővel beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, menjenek el a mélyülés női körbe, vagy akár a családállításon vegyenek részt, keressenek rá a közösségi oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.